Jó estét kívánok mindenkinek, sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ma este a Bavakama traktátus 16-os lapját fogjuk tanulmányozni, és mielőtt belekezdenénk a tanulmányainkba, ma este is szeretnénk megemlékezni az izraeli katonákról, az Izraelben folyó harcokról, a túszokról, akiknek a mielőbbi szabadulásáért imádkozunk, sebesültekről, akiknek a felgyógyulását, mielőbbi teljes felgyógyulását kívánjuk, mielőbbi teljes győzelemért a terroristák felett, és a mi kis szerény eszközeinkkel, spirituális eszközeinkkel a ma esti tanulást is ezeknek a nemes céloknak ajánljuk. Kedves barátaim, a 16-os lapot fogjuk ma este tanulni, és a 15-ös lap végén a misna, amit már péntek reggel tanulmányoztunk, a misna szövegét fogjuk ismét átvenni, és ennek az értelmezésével fogunk ma foglalkozni. A misna a Mued és a Tam fogalmával foglalkozik. Alapvetően egy háziállat vagy haszonállat által okozott kárról van szó, és arról, hogy a háziállat vagy haszonállat okozott kár mely esetben az állat gazdájának a felelőssége, illetve milyen mértékben a felelőssége. Minden olyan esetben, amikor várható volt a károkozás, tehát számíthatott rá a gazda tulajdonosa, akkor teljes kárt kell fizetnie. Olyan esetben viszont, amikor váratlan volt a károkozás, nem feltételeztük volna az adott állatról, vagy nem kellett volna feltételeznünk, hogy ilyen típusú kárt fog okozni, akkor a stam, szó szerint leginkább jámborként, vagy ártalmatlanként kéne fordítanunk. Tehát, hogyha az állat ebből a kártevés, vagy ennek a kártevésnek a szempontjából ártalmatlannak számított, akkor a kár felét kell csak kifizetni. Ezt hívjuk úgy, hogy heci nezek. A misna felsorolja, hogy milyen olyan esetek vannak, amikor az állatról feltételezhető, hogy kárt fog okozni, tehát mued, és milyen olyan esetekről van szó, amikor az állat tam, tehát ártalmatlan. Az egyszerűség kedvéért még egyszer elismételjük ezt a két kifejezést, hogy mued és tam, és innentől fogva ezeket a kifejezéseket fogjuk használni. A mued, tehát az az eset, amikor az állat kártevésére számítanom kellett, mert az állat ilyen típusú kártevése az egy teljesen várható és arra várható dolog volt, és arra kellett, hogy számítsak. A tam, az pedig az, amikor az állat alapvetően ennek a kártevésnek a szempontjából ártalmatlan kellett volna, hogy legyen, és ezért meglepetés az, hogy az állat kárt okozott, és mint ilyen a felelősségem, mint az állat gazdája, nem teljes, hanem csak a fél felelősségem van. Akkor nézzük akkor a misnát. A misna szövege, csak úgy különben, mint az előző misna szövege, egy kicsit olyan összeszedetlen, vagy még kicsit rendezetlen, tehát szükség lesz arra, és ezzel is fogunk foglalkozni az első felében a siurnak, hogy rendezzük a szövegnek az értelmét. Mi most egyfajta értelmezés alapján fogjuk olvasni a szöveget, és fogjuk fordítani, de ne lepődjünk meg, hogy a folytatásában a mai siurnak változni fog a misna jelentése. Nos, hát akkor nézzük, mit mond a misna. Ha misa tamim, ha misa muadim. Ötféle tam és ötféle muad van. Ha behéma én a muad, de ez laj ligach, laj ligaf, laj lassuch, laj lirbojc, laj libojt. Az állatról nem feltételezzük, a haszonállatról, hogy muad lenne, tehát, hogy ártalmas lenne, vagy várható lenne, hogy kárt okozzon a következő formákban, hogy ökleljen, hogy bökjön, hogy eltaposson, vagy nem is eltaposan jó szó, ráugorjon, hogy rúgjon, vagy hogy neki menjen valaminek, vagy valakinek, és ezáltal kárt okozzon. Hát ez ugye öt dolog volt, amit felcsolódott. Ugye azt mondtuk, ötféle tam állat van, tehát jámbor eset, amikor nem feltételeztem volna, hogy kárt fog okozni. Ez az, amikor az állat öklel, bök, neki megy a testével, és elnyom, ráugrik, és rúg. Valamit kihagytunk. Liggach, liggaif, lassuch, nirbojc, libojt. Nem, ötöt csaloltunk fel. A sémú edesz lecha lesz a daújla. A másik oldalról viszont öt olyan dolog van, amiben az állatról eleve feltételeztük, hogy ártalmas lesz. Hogy feltételeznünk kellett volna, hogy ártalmas lesz, és ezért teljes kárt kell fizetnünk. Tehát az állat múed. Ha sen muedesz lehajl, a fog, az, hogy az állat bármit meg fog enni, lehajl lesz a róila, ami fogyasztható a számára. Ha regel muedesz lisbőbe derechelucha, a lábról feltételezhetjük, hogy az állat el fogja taposni azt, ami útjába kerül. Sajra muad, sajra mázik, suszan izak, és a már figyelmeztetett állatról, tehát ami azt jelenti, a figyelmeztetett az azt jelenti, hogy már többször bebizonyosodott, hogy ez egy durva állat. Tehát olyan dolgokat is csinál, amit normális esetben nem feltételeznénk, hogy mondjuk öklel, vagy ráugrik, vagy rúg, vagy hasonló. Ha háromszor előfordult, hogy ilyet csinált, akkor feltételezhetjük, hogy ez egy durva állat, és mint ilyen, akkor vigyáznunk kell rá, és ha nem vigyáztunk rá, akkor teljes kárt kell fizetnünk. És olyan mázikból is úszal nézek, és ugyanígy, hogyha az állat kárt tesz bármilyen formában a kár vallott területén, tehát bejön a területére, és ott tesz kárt, akkor ez ugyancsak teljes kárnak számít, de ha adom, és ugyanígy az ember bármilyen módon közvetlenül tesz valakiben kárt, akkor az teljes kártérítést kell, hogy fizessem. Most különböző vadállatok jönnek. Az éva, riva, döjva, namerva, bárdelesz, behán nahas. A farkas, az oroszlán, a medve, a párduc, a bárdelesz, mi az a bárdelesz, arra később szó lesz, de leginkább sakál, behán nahas és a kígyó. Ezek mindig ártalmasak, tehát feltételeznem kell, mint az, ha ilyenek vagyok a gazdája, akkor feltételezem kell róluk, hogy kárt fognak tenni, tehát mindig teljes kárt kell, hogy fizessek, bármilyen módon okoztak kárt. Lazar viszont azt mondja, hogyha ezek idomított vadállatok, akkor nem feltételezem róluk, hogy kárt fognak tenni, ha csak be nem bizonyosodott fordítva. Bár nahas mód lajlom, kivéve a kígyót, amelyik mindig ártalmasnak számít. Egy kígyót nem lehet úgy idomítani, hogy ne legyen teljes a felelősségem, ha kárt tesz, arra hivatkozva, hogy ez egy idomított kígyó volt. Oké, kedves barátaim, idáig tartottam is, na most nézzük, mit mond a Talmud. Mindig tanulja a sémú edesz lehaj, miklálda behatszra nizek a szkina. Vagy tanulja be heima, én a mú edesz le salem. Kulej, ával ha cín, ezek mi salem ez. Ja, Mista eleje mit mond? Hogy ha egy állat öklel, vagy bök, vagy ráugrik, vagy rugik, tehát bármelyik formája a szarv típusú kárnak, akkor nem vagyok köteles a teljes kártérítésre. Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy nem vagyok a teljes kártérítésre köteles. Hanem csak fél kárra vagyok köteles. Ugye a szabály az az, hogy minden ilyen esetben, amikor ilyen módon eleve a kártevésre, kártevés céllal az állat kárt tesz, mint például, hogy bök, hogy felöklel, hogy hasonló. Hogyha az állat még nem bizonyosult öklelős ökörnek, vagy harapós kutyának, vagy hasonlónak, tehát nem bizonyosodott be róla, hogy ez egy ilyen durva vadállat, akkor a kár felét kell kifizetnem. És különben alapvetően itt ugye ez függetlenül attól kell fizetnem a kár felét, hogy hol van a kár esemény. Ezzel az egyetlen kivétel, hogyha az én területemen történt a kár esemény, tehát hogyha a károkozó területére bejött egy idegen, tudom én, bárány, és az én ökröm felöklelte, akkor nyilván nem kell kártérítést fizetnem. De akár a közterületen, akár magánterületen, tehát a kárvallott területén fél kárt kell fizessek, legalábbis egy vélemény szerint. Mi a helyzet a foggal, amikor az állat valamit megeszik? Akkor ha ez a megevés, ugye ezzel a megevéssel kárt tett, megette a szomszéd répáját, akkor ott teljes kárt kell fizetnem, de csak akkor, hogyha a szomszéd területén csinálta ezt. Ha a közterületen csinálta, tehát a szomszéd kint hagyta a répát a közterületen, és az én ökröm azt megette, akkor fel vagyok mentve a kártérítés alól. A misna mit mond? A misnában nem világos, hogy milyen területről van szó. Azok a kártevések, amikről beszél a felsorolásban, azok a kár vallott területén történtek, vagy a közterületen történtek. Tekintve, hogy a misna úgy fogalmaz, hogy a sémú edesz lehoj lesz rohila, hogy a fog tekintetében teljesen normális és várható károkozás, hogy az állat megeszi azt, ami élelemnek számít az ő számára, tehát teljes kárt kell fizetnem. És tudjuk azt, hogy a fog károkozása alól fel vagyok mentve, hogyha felelősség alól fel vagyok mentve, hogyha ez közterületen történt. Tehát akkor nyilvánvalóan ebből kiderül, hogy a misna a magánterületen, tehát a kárvallott területén okozott kárról beszél. Ugyanakkor viszont, mit mond a misna eleje? A misna eleje azt mondja, hogy az állat, ha öklelt, és még nem volt előéletlennek az állatnak, öklelés szempontjából, akkor fél kárt kell fizetnem. Nyilvánvalóan ugyanígy itt is arról van szó, hogy nem csak a közterületen, hanem ha a kár vallott területén csinálta ezt, ugyanúgy fél kárt kell fizetnem. Mindebből mi derül ki? Mani, de banani, hogy ez a misna a bölcsek véleményét követi. Mit jelent az, hogy a bölcsek véleményét követi? Egy olyan vitáról van szó, amit korábban már idéztünk, a bölcsek és a vitárfon között. A vita arról szól, hogy amikor az állatról, amelyik öklel, azt mondom, hogy ha ez nem volt egy öklelős ökör, ha nem volt előélete az öklelés szempontjából, akkor csak fél kárt kell fizetnem. Ez mire vonatkozik? Csak arra, amikor a közterületen teszi ezt, de ha a kárvallott területére bement és ott öklelt, akkor teljesen mindegy, hogy öklelős ökör volt vagy nem, tehát volt-e az öklelés szempontjából előélete vagy sem, teljes kárt kell fizetnie, vagy esetleg ez a fél kár, teljes kár, különbségtétel az öklelős és a nem öklelős ökör között, az ugyanúgy vonatkozik a kár vallott területén történt károkozásra, mint a közterületen okozott károkozásra. Ami tárfel az a véleményem van, hogy az ökör, ha bejött a kár vallott területére és ott öklelt, akkor mindenképpen teljes kárt kell fizetnie, és nincs különbség az öklelős és a nem öklelős ökör között. Elnézést. Nincs különbség az öklelős és a nem öklelős ökör között. A bölcsek viszont azt mondják, hogy a kárvallott területén is fél kárt kell fizetnem, mint kártérítés, akkor, hogyha az ökrömnek nem volt öklelősség szempontjából előélete. A mi misnánkból egyértelműen úgy tűnik, legalábbis a misna elejéből, hogy a misna a bölcsek véleményét követi. Miért? Mert mit mond? A fogról úgy beszél, mint ahol mindenképpen kárt kell fizetni, Ugye ez csak úgy értelmezhető, hogyha a kár vallott területén történt a fog általi károkozás, tehát hogy megette a kár vallott termését. Ha viszont így van, akkor a misna elején mondottak is ugyanezt vonatkoznak, már a öklelés és harapás és ugrás és rugás eseteiről, ahol azt mondja, hogy félkárt kell fizetnem. Ugye ki szerint kell félkárt fizetnem a kárvallott területén is? A bölcsek szerint. Ha van ére, banani. De amri, mi suna kerem, hátszeren nizak, hecín ezek udom, és áll, ahogy a bölcsek tanították, hogy a szokványostól eltérő szarv általi károkozás, az a szarv ugye szimbolizál az összes ilyen harapás, rugás, ráugrás, stb. Az a bechatzer, a nizak, az a kárvallott területén is félkárt fizet. A probléma az, hogy én a széfa, sőre múlva, sőre mázigul, és össze a nizak. A probléma az, hogy a misna végén viszont, amikor felsorol, hogy mik azok az esetek, amelyekben teljes kárt kell fizetni, ott a felsorolásban benne van a sőre mázigul, és össze a nizak. Az ökör, amelyik a kárvallott területén okozza a kárt. Aztán a Rabbi Tarfon, ez viszont akkor Rabbi Tarfon véleményét követi, de amár mi sunnak kell, mi hetszeren nézek, nezek salmon, mi sále. Akkor ott viszont Rabbi Tarfon véleményét tűnik követni a szöveg, aki azt mondta, hogy az ökör, hogyha a kár vallott területén okoz kárt, akkor nincs különbség muad és tám között, mind a kettők teljes kártérítést fizet. Hogyan lehetséges ez? Résre gondolom, hogy széfe Rabbi Tarfon. Lehetséges, hogy a misna eleje a bölcsöket követi, a misna vége viszont Rabbi Tarfont? Ugye az furcsa lenne, hogy egy kódexben, egy törvényen belül, törvényszövegen belül két különböző véleményt követ pár sor eltérése egymástól egy paragrafus. Azt mondja, Tamudin, de azt mondja, lehetséges ez. De amár le is mojle Rabbi Huda, ahogy egyszer Smuel mondta Rabbi Hudának, sinan a svaik, mas niszen, va szabas raj, azt mondta Smuel Rabbi Hudának, te, éles eszű, hagyd a misnát, és gyere utána. Magyarul ne próbáld erőltetetten magyarázni, hogy hogyan tud egy misna, aminek látszólag ellentétes álláspont jelenik meg az elején és a végén, hogyan tud mégis egy vélemény szerint menni. Inkább fogadd azt el, hogy résre a bannom a széfen, amit árfan, hogy lehetséges olyan, hogy mint például mi esetünkben, hogy a misna eleje az a bölcseket követi, és a misna vége, amit árfant követi. Tehát akkor ez szerint az értelmezés szerint, a misna úgy néz ki, hogy valóban a misna eleje az a bölcsek véleményét követi, amelyben ha a tám ökör, tehát a nem, még nem előélettel, öklelős előélettel nem rendelkező ökör, a kárvallott területén okozza a kárt, akkor is csak fél kárt kell fizetni, akár csak bármilyen más tám esetben. A misna vége viszont, ami tárfont követi, aki azt mondja, hogy sőrhám mázikbrös uszanizak, hogyha az ökör a kárvallott területén okozza a kárt, akár mondjuk a szarv általi öklelés kárát, akkor mindenképpen teljes kárt kell fizetnie, akkor is, hogyha nincs öklelős előélete. Ez egyféle magyarázata a misnának. Most jönni fog egy másik magyarázat, ami, és még lesz pár ilyen, amelyik ezt nem fogadja el, és mégis megpróbálja koherensé tenni a misnát, és elmagyarázni, hogy az hogyan mégis egy véleményt, hogyan követ mégis egy véleményt, és nem kettőt. Azt mondja a misna, vagy azt mondja a Talmud, Rabbi Lazar Mishmeid Rav Amar, Rabbi Lazar Rav nevében azt mondta, Kula Rabbi Tarfani. Valójában a misna egésze Rabbi Tarfont követi. De is ebbe hatszor miuchedes le peira és le echad mehen u le zele zele svarim. De le gábe sein hávjel egy hatszor nizel, gábe keren hávjel és össze rámi. Azt mondta Rabbi Lazar, hogy lehet ezt feloldani? A misna valójában végig Rabbi Tarfont követi. Tehát, hogyha egy nem muad ökör öklelt egy kárvallott területén, a kárvallott területén, tehát hogyha egy öklelés előélettel nem bíró ökör öklelt a kárvallott területén, akkor is teljes kárt kell fizetni. De a misna eleje miről szól? Amikor a misna azt mondja, hogy a sén, a fog miatt, a fog általi kár miatt teljes kárt kell fizetni, viszont az öklelés miatt csak fél kárt, akkor az hogyan lehetséges? Úgy, hogy egy olyan területről van szó, ami egyedi tulajdon volt a termény lerakása szempontjából, de közös tulajdon volt az ökrök legeltetése szempontjából, vagy az ökrök ott léte szempontjából. Tehát egyedi, van egy közös tulajdon a Schwarznak és Kohnnak, és a megállapodás úgy néz ki, hogy ez egy közös tulajdon abból a szempontból, hogy mind a ketten odaengedhetik az ökreiket. Ezért, hogyha az egyik fölökleli a másikat, akkor azt úgy tekintjük, mint hogyha egy közterületen történt öklelés lenne. És azért, hogyha nincs előélete az öklelés szempontjából az öklelős ökörnek, nem öklelős, tehát az ökör egy tám, akkor csak fél kárt kell fizetni. Ugyanakkor ezen a területen a terményét csak az egyik tulajdonos tarthatja. Tehát az ilyen szempontból magánterületnek számít, és ezért, hogyha a másiknak az ökre azt megeszi, akkor a teljes kárt kell fizetni. És így akkor a mi misnánk is elmagyarázható, hogy a misna végigrabbi tárfont követi, és azért mondja mégis a misna az elején azt, hogy az ökör, ha fölökleli a másikat, akkor ott fél kárt kell fizetni, mert őt alapvetően a közterületen történt öklelésről beszél, vagy egy olyan területen, ami ugyan lehet, hogy nem teljesen közterület, mégis annak számít, mint például az, amikor a terményt azt csak az egyikőjük tarthatta ott, viszont az ökrüket mind a ketten ott tarthatták. Kicsit erőltetett magyarázat, és ezért a Talmud ezt nem feltétlenül fogadja el. Amar Rav Kahana, Amar Rissen és Májszak Médrav Zvid, Minaharda. Rav Kahana erre azt mesélt le, hogy én elmondtam ezt a szugját, ezt a diskurzust Rav Zvidnek, Nahardában. Valamerni, mi macis mukmele kulladrabi tárfa? És azt mondta nekem, nem tetszik nekem ez, nem tetszik. És hát nem tetszik az, hogy az egész misnát itt valaki erőltetetten Rabbi Tarfon véleményével akarja összehozni. Miért nem? Ha tani se én muedesz lehalászára újla, rajla én se én, rajla laj. Mert hogyan fogalmaz a misna? Még a sén, tehát a termény felfalása kapcsán is úgy fogalmaz a misna, hogy a ökör muadnak számít, tehát számíthatunk arra, hogy kárt fog tenni a legelés által, akkor, hogyha olyasmit eszik, se rauila, ami az ő típusú ételek. De ír, ami tárfan, ami suna kell, mert hetszeren nizzak, nezek salam és salam. De mi tárfan ugye azt mondaná, hogyha valóban a kár vallott területén történt a kár, amikor teljes kártértést kell fizetni, és ő ugyanezt elsősorban a öklelés kapcsán mondja, hogy akkor is teljes kárt kell fizetni, hogyha az az ökör, az nem egy öklelős ökör, tehát nem számíthattam arra, hogy öklelni fog. Mégis mivel Susza Nizak a kár vallott területén vagyunk, ezért teljes kárt kell fizetni, akkor ugyanígy, hogyha megeszik valamit, ami nem neki való, arra is valószínűleg azt mondaná, hogy teljes kárt kell fizetni. A misna mégis úgy fogalmaz, hogy csak abban az esetben számít muadnak, tehát teljes kárt fizető félnek, hogyha olyasmit eszik, ami neki való. Tehát ezért én ezt nem fogadom el. Ella alla ölömre banani. Hanem én mégis inkább azt mondom, hogy az egész misna a bölcsek véleményét követi. Ha már nem fogadjuk azt el, hogy a misna egyik fele a bölcsek véleményét követi, a másik fele a bitárfont, akkor mondjuk inkább azt, hogy az egész misna a bölcsek véleményét követi, és a misnában a szöveg hiányos. Ugye ez előfordul, hogyha egy misna szövegét nehezen tudjuk koherensen értelmezni, akkor azt mondjuk, hogy amikor följegyezték ezt a misnát, amelyek ugye hosszú időn keresztül szájhagyomány útján maradtak meg, akkor valami hiány volt a misna szövegében, és ha ezt a hiányt pótoljuk, akkor megértjük, hogy tulajdonképpen hogyan is kell érteni a misnát. Tehát hiányos a misna szövege. Hogyan? Szóri megszereve, hakiktani. Következő kép kell a misnát olvasni. Ha misna támim helyén, be imhu adok, ha misna szömmu adim. Először is a misna úgy kezdi, hogy ötféle tám van. Mi mindig úgy olvastuk, hogy ötféle tám és ötféle muad. De itt korrigál, és azt mondja, nem, ötféle tám van, ami hogyha figyelmeztet veled, huad, akkor muadnak számít. Tehát a felsorolásban, korábban mi azt hittük, hogy felsorol öt támot, és utána fel fog sorolni öt muadot. De nem erről van szó, hanem öt tám van, amit hogyha figyelmeztetnek, és egy visszaeső elkövető, akit többször figyelmeztetnek, akkor mueddé válik. És mi ez? Fölsorolja az öt, ugye az öklelés, a harapás, az ugrás, a rugás, mi volt még a neki dörgölőzés. Ezek azok, amikben alapvetően tám, de hogyha mégiscsak figyelmeztetve lesz, akkor lesz belőle muad. És utána mit mond? Mi muadok, ami sasszú muadim. Majd utána folytatja, és azt mondja, sejnve regel muadim mit hilassza. De tudd meg, hogy a fog és a láb, tehát az állat letapos valamit, vagy megeszik valamit, muadim mit hilassza, az eleve muadnak számít, tehát várható, hogy így kárt fog okozni. Éhen hadasszon, és hol számítunk arra, vagy hol tekintjük módnak, vagy hadszere nézak, akkor, hogyha a kárvallott területén teszi. Tehát magyarul Rav Kahana a teljes misnát újra dolgozta. És azt szerint a szövegértelmezés, szerint, amit most mondtuk. Mászki fel a vinna, vagy haktani lekem mond, sőn a mázik brüsszöző nézek kétszer. Rav Kahana azt mondja, nekem nem tetszik ez a magyarázat. Miért? Mert így tulajdonképpen a szöveget úgy magyarázod, hogy a szövegből kivetted annak a fogalmát, amikor egy másik ökröt a kárvallott területén öklel föl. Hanem úgy alakítottad a szöveget, hogy a misna másik fele arról beszél, hogy az állat, amikor letapos egy terményt, vagy megeszik egy terményt, akkor az esetben számít kártérítésre kötelezettnek a gazdája, hogyha az a kárvallott területén történt. De ezek szerint a misna nem beszél arról, hogy sörhám mázikből és huszonizek, amikor öklelés történik a kárvallott területén. Akkor viszont később, egy következő fejezetében a traktátusnak, amikor azt mondja a misna, mit is jelent az, hogy az ökör a kárvallott területén ökleli föl a társát. Az olyan furcsa lenne, mert mi az, hogy mit is jelent az? Ilya Márta Misléma Ájriba Misum Hachik Tani Kétszán. Ha azt mondjuk, hogy itt a misnánkban erről van szó, akkor lehet később hivatkozni rá, hogy mit is jelent ez. Ele Ilya Márta Laj Ájriba Máj Kétszán. Ha viszont úgy mondjuk, hogy te mondtad, hogy itt erről nincs szó, akkor mit jelent az, hogy mit is jelent az? A mit is jelent az arra utal, hogy volt korábban valami, amit nem értettünk meg, és visszatérünk arra, és azt mondjuk, hogy mit is jelent ez. Ugye a te szövegértelmezésed szerint itt nincs mire visszatérni, mert soha nem volt erről szó. Ela már a vinna akszúni megszorva akiktani. Ezért a vinna a misna szövegét megint csak újraértelmezés, szerint is hiányos a szöveg, de a következőképpen értelmezi a szöveget. Ha misa támim helyén, be im huaduk, ha misa szömuadik. Hasonlóan Rav Kahana, az ő is azt mondja, a szöveg elejét úgy kell olvasni, hogy ötféle tám van, amelyek, hogyha visszaeső elkövetők lettek, és figyelmeztetve lettek újra és újra, akkor muadnak számítanak. Sein ve regel muadim ve tuchilasza. És a fog és a láb, azok kezdettől fogva visszaesőnek számítanak. Vagyis kezdettől fogva számíthatunk arra, hogy kárt fognak tenni muadok. Zeus sajrhamuad, Zeus sajrhamuad, és ezt nevezzük sajrhamuadnak. Mi az a sajrhamuad? vagy az, amelyik figyelmeztet felett, mert visszaeső volt az öklelés, harapás, rúgás, stb. Szempontjából, vagy a fog és a láb, illetve sajra mázik, és összen nizak, valamint tud meg, mondja a Misna, hogy a ökör, amelyik a kárvallott területén ökleli föl a másik ökröt, vagy egy embert, nos, ez már halik eszembe a tárfen brebbanan. Ez a mi tárfen és a bölcsek vitája. Vagyis itt egy elég jelentős rész hiányzik a Misna szövegéből, az, hogy a Misna maga idézze, hogy sajra mázikből és huszan nizak, hogy az állat, amelyik öklel a kárvalott területén, az egy vitarabi tárfon és a bölcsek között. Ha már itt tartunk, akkor a Misna befejezését is mondja, és muadim bechérim, vannak más muad állatok, kiajci beilu, mint például azok a vadak, amik itt föl vannak sorolva, ze, bár ni, bár dei, bár bárdez, bár namir, bár nahas, a farkas, az oroszlán, a medve, a sakál, a párduc és a kígyó. Ugyanígy tanultuk, különben ez szerint az értelmezésnek megfelelően tanultuk egy brájtában. Ha misa tamim heimbe imhu adok, ha misa szumu adim. A brájta, ami egy nem hivatalos misna, de párhuzamos a misna szövegével, tehát ha ott úgy van fogalmazva, akkor feltezne a misna is így érti. Ezt nos, egy brájta egyértelműen így fogalmaz. Ötféle tám van, ami hogyha visszaeső lett, akkor lesz belőle muad. Valamint sem regel muad, mint hilaszon, valamint a fog és a láb, ami kezdettől fogva muadnak számít, és ezt nevezzük sajra muadnak, a muad féle ökörnek, vagy sajra mázikban suszon ízik machlaik, ezt a tárfamre vannak, és amikor egy ökör a kárvallott területén okoz kárt, akkor az a rabbi tárfon és a bölcsek vitájának a tárgya, mi és módim a chérim kiajcbe élő, és vannak még ehhez hasonlóan muadok, mint például a farkas, az oroszlán, a medve, a párduc és a sakál és a kígyó. Oké. Okay. Magyarul akkor ez az úgy tűnik, hogy ez az értelmezés a legmegalapozottabb olvasata a misnának, de most végezetül a Talmud még egy variációt felhoz, aminek ugyanez lesz a végeredménye, utána majd össze fogjuk foglalni. Mirama, vannak, akik a misna két végét egymással szembeállítják, és így merült fel a kérdés, és erre adta a választ a Vina azzal az újraértelmezéssel, amit már tanultunk. Náha misa tamim, ha misa muadim. A misna ugye azt mondja, hogy ötféle tám és ötféle muad van. Majd felmerül a kérdés, hogy szúr léke, vagy ika, nincs több. Hát van több, ott van a farkas, az oroszlán, a medve, a párduc, a sakár és a kígyó. És erre jön a válasz, amara Vina szülő megszöve ahittani. És erre jön a válasz, hogy magyarul úgy kell ezt érteni, hogy a misna szövege amúgy is furcsa, mert a misna úgy fogalmaz, úgy kezdi, hogy ötféle muad van, majd felsorol sokkal többet, mint ötöt, hiszen ezek a vadak, amiket felsorol a misna végén, ez már legalább így tízzé teszi. És ezért eleve a misna szövegének azon értelmezése, ahogy ezt mi eredetileg gondoltuk, nem koherens. És erre mondja azt, hogy vinnak szúrni megszara, hogy itt tulajdonképpen hiányos a misna szövege, és a következőképpen kell olvasni a misnát. Ha misa tamim heim imhuadu, ha misa szemmuadim. Ötféle tám van, amit hogyha visszaesővé válik, és figyelmeztetnek, akkor muad lesz belőle. De sőre mázik, és az mondjuk, mert már lehet, hogy távolra van. És tudd meg, hogy ha az állat kárt tesz, a kárvallott területén okozza a kárt, akkor az vita a bölcsek és rabbi tárfon között, és amúgy pedig Jézus maradom a chérim kevicbe él, és amúgy vannak további muad esetek, mint például a farkas, az oroszlán, a medve, a párduc, a sakál és a kígyó. Oké? Okay? Akkor összefoglalva, tulajdonképpen a misna szövegét értelmeztük újra, és az misna lényegi eleme az, hogy azok a dolgok, amelyeknél egy állat, egy házi állat nem csak a közvetlen élvezettől, vagy a normál működéstől hajtva okoz kárt. Tehát ugye a közvetlen élvezet az a fog, akkor fölfalja a termést. A normál működés az, amikor mondjuk letapos valami, hanem valamilyen eleve károkozási céllal dühből károkozási céllal okoz kárt, mint az öklelés, a harapás, a ráugrás, a rugás, stb. Stb. Akkor ezeknél alapvetően, ha közterületen történt, akkor fél kárt kell füzetnem, mert ez tám. Ilyen szempontból az állat nem volt feltételezhető, hogy károkozó lesz, és ezért jámbornak számít. De imhu adó, de hogyha visszaeső lett, és többször csinált ilyet, és figyelmeztetve lett a gazdája, akkor már muadnak lesz számít ez is. Amúgy a sajra mázikba suszan izak, hogyha ezek a dolgok, ezek az amúgy nem várható károkozások, mint az öklelés, a rugás, a harapás, stb. Ezek a kár vallott területén történtek, akkor az vita a bölcsek és a tárfa között, hogy itt is fél kárt kell fizetnem. Figyelembe veszem az állat jámborságát, vagy nem. A Rabbi Tárfon szerint eleve teljes kárt kell fizetnem, és amúgy pedig a vadállatok, mint a felsorolt oroszlán, medve, stb., azok eleve várhatóak volt, hogy kárt fognak okozni, tehát ott teljes kárt kell fizessek. Oké, megyünk tovább. Talmud ugye megemlítette Vloj Lirboic, hogy az állatnak nem szokványos, hogy ráugrik valamire, és eltöri. Ugyanúgy, hogy nem szokványos, hogy öklel, vagy hogy nem bökik, vagy hogy nem harap, nem szokványos, hogy ráugrik valamire. Amiről Lazar le is sánul a pachim dailimával pachim tánim urchehu. Amiről Lazar azt mondta, mire igaz ez, hogy nem szokványos, hogy ráugrik, ha valamilyen nagy dolog, egy ilyen nagy eszköz, vagy egy nagy csomag, amire nem fog így ráugrani. De egy kis dologra igenis ráugrik, ez az normális. És ha normális, akkor arra jobban kell fel. Ugyanem, tehát teljes kárt kell fizetni. Lémi messzájliá beimód, ezt lállak a dárkal, sábbérullám májek a szadom, ezt a beim az a kén. Úgy tűnik, hogy ebből azonnak igaza van, mert van egy brájta, amelyik a mistánkkal kicsit ellentétes dolgot mond. Azt mondja, az állatnál szokványos az, hogy menet közben mindenfélét széttör, szétnyom, legyen az ember, vagy egy másik állat, vagy eszköz. És mivel így van, ezért ugye ez szembe megy a mistánkkal, amelyik azt mondja, hogy nem szokványos dolog, hogy ráugrik valamire. Akkor hogy lehetne ezt magyarázni, hogy a misnánk nagy dolgokról beszél, nem ugrik rá egy nagy valamire. A brájta meg egy kis dologról, csak, akárcsak úgy, mint ahogy ezt Rabbi Lazar mondta. Azt mondtam, hogy nem feltétlenül. Dilma, mint a cád. Lehet, hogy a brájta nem a ráugrásról beszél, hanem amikor így olyan mellékesen eltapos valamit. Ugye ez egy másik dolog. Ha valaki, egy állat ráugrik valamire, az nem szokványos. És akkor mondhatnánk azt, hogy nincs igaz ebből azonnak, sem nagy, sem kis dologra nem ugrik rá. Az, hogy útközben letapasson valamit, nos erről beszélt a brájta, az már lehet szokványos, és akkor így nincs különbség a ráugrás szempontjából, viszont nem lenne különbség a kicsi és a nagy között. Ikadám, de amire ebből azon létam, pachink dailim, de láv urcheyával pálechem ktánim urcheu, eláfilu pachim ktánim námi láv urcheu. Mások szerint az egész diskurzus, vagy az egész párbeszéd pont fordítva történt. Rabbi Lazar azt mondta, hogy ne gondold azt, hogy különbség van a nagy és a kis dolgok között, hogy a nagyra nem szokásra ráugrani, a kicsire igen. Tudd meg, hogy a nagyra és a kicsire egyaránt nem ugrik rá. Mire megkérdezték Mészőle, Májhsz, Adam, ez a Mennyi, a Kenin, akkor hogyan lehetséges az, hogy a Brájta mégis azt mondja, hogy az állatnak szokása el széttaposni az embert, a kisállatot, az eszközt, amire Lazar, én és erre mondta azt, hogy azon, na, lehet, hogy azt mellékesen eltapos, de nem az, hogy ráugrik, hogy eltaposson. Ugyanaz a válasz, csak más volt a kiinduló pontja a beszélgetésnek. Igaz, Rámila Mirma vannak, akik megint csak egy harmadik módon jegyezték fel ezt a párbeszédet. Námvelői Lirböjtsva, Tánya Lánaechsza, Adam Esza, Beimesza, Kénlim, ugye azt az egyik oldalon a mistánkban azt mondtuk, hogy nem szokás az állatnak ráugrani valamire, vagy megrugni valamit. De a tánya másik oldalról viszont azt tanultuk a brájtában, hogy a májek szadom, ezt a beinvesz a kéni, hogy az állatnak szokása eltaposni, vagy szétnyomni az embert, az állatot, vagy bármilyen eszközt, amire mi lazol, hogy kása kámba pachim dailim, kámba pachim tánim, és erre mi lazol azt mondta, igen, attól függ, van, ami kicsi, vagy nagy, a nagyra nem szokása ráugrani, a kicsire igen. Most ezt szerint a változat szerint, akkor mégiscsak van különbség a nagy és a kicsi között. Oké, kedves barátaim, megyünk tovább, a misna végéhez érünk, ahol a misna felsorol mindenféle vadakat, vadállatokat, ragadozó állatokat, amelyeknek szokása a harapás, bökés, eltaposás, és így tovább, és ezért ott ezek veszélyes állatok, tehát normális az, hogyha kárt okoznak, éppen ezért nekem, mint a tulajdonosuknak teljes kártérítést kell fizetni. És a felsorolásban ott volt a bárdeles. A bárdeleszt úgy fordítottuk, hogy sakál, de a Talmud ennek a szónak az értelmét keresi. My bárdeles, amire Huda nifrözza. Mi ez a bárdeles? Azt mondta Rabbi Huda, nifrözza. My nifrözza. Mi ez a nifrözza? Amire Jöjszef, apa. Azt mondta Rabbi Jöjszef, apa. Mi ez a... Tehát akkor a bárdeles az apa. Mészi Rabbi Meira, imir apa cavua. Azt mondta, hogy hogyan lehetséges az, hogy Rabbi Jöjszef azt mondta, hogy a bárdeles az az apa, amikor Rabbi Meir egy helyen a misnánkhoz hozzátett, hogy tudd meg, hogy amúgy a cavua féle vadállat is, ragadozó állat is ide tartozik. És mi volt ez a cavua? Rabbi Lazar, mert áfan, és mondta Rabbi Lazar, hogy a kígyó is. Van, mert a Jöjszef cavua, zú ápa. És a Jöjszef elmagyarázta, hogy a cavua az is az ápa. Akkor nem lehet az, hogy a bárdeles is az ápa, és a cavua is az ápa, mert az egyik benne volt a felsorolásban, a másikra még azt mondta, miért ezt tegyétek még hozzá a felsoráshoz. Tehát ha már benne volt, akkor nem kell még egyszer hozzátenni. De mit mond a Talmud? Lej kásse kámecúval az arra, kámecúval ennek éve. Azt mondja, itt szó van egy férfi, vagy egy hím cavuáról, és egy nőstény cavuáról. Most ugye azt kell érteni, nem teljesen világos, mi ez a cavua. Én a cavua ma, különben a cavua szó maga az festettet jelent, vagy színest. És a mai héberben a cavua az a sakál. Itt a Rási azt mondja, hogy cavua az valami nagyon speciális állat, ami nagyon ritkán nem ez utódokat, és majd mindjárt látni is fogjuk, hogy hogy van egy eltérés a hím és a nőstény cavua között. Egész misztikus dolgokat mond a hím cavuáról a brájta, amit mindjárt tanulni fogunk. De minden esetre a hím és a nőstény cavua azok eltérnek egymástól, és azért mondja külön Rabbi Meir, hogy és tegyétek még hozzá a cavuát, mert már benne van ugyan a felsorolásban, hiszen a bárdeles is cavua, vagy ápa, de az csak a nőstény. És ő hozzá akarja tenni még a hím cavuát is. De tánya cavua zahlach, miért kell hozzátenni a hím cavuát, vagy ezt miért kell kihangsúlyozni? Azért, mert a hím cavua az egy ilyen furcsa állat, amelyik különböző változásokon megy keresztül. Erre mondtam azt, hogy ez egy ilyen misztikus bájta lesz. De tányi cavua zahal áhal seve salim nasa átlef. A hím cavua 7 év után denevér lesz. Átlef láhal seve salim nasa árpad. A denevér 7 év után árpad lesz. Nem tudom, mi ez az árpad. Az árpad 7 év után kimus lesz. A kimus 7 év után huch lesz. A huch 7 év után szellem lesz. És ha már erről van szó, akkor a Brájta azt is mondja, sidős, ladod, áhás, sem, sem, nászen, nakas. Az ember gerince, miután eltemetik, 7 év után kígyó lesz, válni millidilai karbemaidin, de csak akkor, hogyha nem hajolt meg a háladó imában, amikor azt mondjuk, majdim a náhnu lach, hálát adunk neked, amikor szokás a liturgia szerint meghajolni. Oké, amár már, ami mérőjé, mert áfacafuá, nem lesz rá, mert áfan nahas. Oké, tehát mindesetre akkor a bárde lesz, ezzel mondjuk, hogy sakál, nőstény sakál, hím sakál. Oké. A brájtában viszont, amikor erről volt szó, hogy Rav Jöjszef, miért hozzátette még a hím sakált a felsoroláshoz, akkor utána volt egy olyan passzus is, hogy Rav Lazar pedig hozzátette még a kígyó is. Hannant nára, Rav Lazar, miért bizmásébb négy tárba szerint mondani, mert nahas mondani, Miért kell hozzátenni még a kígyó is, amikor a misnában magában az alapfelsorolásban is benne volt a kígyó, olyannyira, hogy Rabbi Lazar volt az, aki azt mondta, hogy mindegyik vadállat esetén, hogyha azok idomított állatok voltak, akkor azok támnak számítanak, amíg ki nem derül, amíg visszaeső károkozók nem lesznek. Kivéve a kígyót. Tehát akkor a kígyó az az alapsorolásban is benne, alapfelsorolásban is benne van. Azt mondja, hogy Tani Nachas nem azt mondta vele azzal, hogy Áfan Nachas, a kígyó is, hanem csak mondta, hogy a kígyó. Oké, kedves barátaim, akkor itt a következő részben arról lesz szó, hogy Smuelnek volt egy furcsa mondása az oroszlánról. Majd később szó lesz arról, hogy esetleg ez egy idomított, vagy egy szelidített oroszlán. De alapvetően most a szöveg értéséhez abból indulunk ki, ösztön szóval nem vagyok geológus, tehát nem tudok igazán hozzászólni a témához, de hogy az oroszlán szokása az az, hogy az állatot megtámadja, és a támadás az állatot megtámadja, és úgy vadászik az állatra, hogy azt abból már akkor elkezd enni, mielőtt megölni. Tehát nem szokásos dolog az, hogy nem szokványos az, hogy az oroszlán először megölje az áldozatát, és utána egyen belőle, hanem ráugrik az állatra, és elkezdi széttépni, és megenni, mielőtt az meghalna. Ha pedig ez így van, akkor mit mondunk? Ha egy állat az evés céljából öl, egy oroszlán mondjuk, akkor az olyan, mint a fog. A fog, tehát ugye, mint amikor a marha megeszi a termést. Ugye az a közterületen nem felelős a kárért, csak a kár vallott területén. Ha viszont olyat csinál, ami eltér a szokványostól, és nem csak, hogy eltér a szokványostól, hanem eleve valamilyen károkozás céljából csinálja, mint amikor az állat dükkből felöklel valakit, vagy valamit, akkor az egyik oldalról a közterületen is köteles a kártérítésre, de ha egy nem visszaeső esetről van szó, hanem még egy jámbor esetről, egy szelíd esetről, akinek nem kellett volna számítani, hogy ezt tegye, akkor ott fél kárt kell, hogy fizessen. És erre a következőt mondta Smuel. Amr Smuel, Árimrisusza Rábim, Darasz Valchal Patur, Tarafa Alchal Chayav. Azt mondta Smuel, ha egy oroszlán a közterületen van, és ott okoz kárt, akkor Darasz Valchal Patur. Ha széttépi az állatot és eszik belőle, tehát az evés érdekében csinálja, akkor föl van mentve az oroszlán tulajdonosa, ha közterületen történt mindez, ugyanúgy, mint ahogy a ökör tulajdonosa föl van mentve, hogyha közterületen megeszi a szomszéd paradicsomát. Viszont tarafa alkal hájav, ha viszont ölt, és csak utána evett belőle, akkor köteles a kártérítésre, mert itt akkor azért ölt, mert ölni akart, és csak utána evett belőle, de valójában nem ez a szokványos módja nála az evésnek. Tehát itt az ölés érdekében ölt. Darasz valkal patur kimendul, hele midresz háve lék, ma is akla pénz, vagy rakész, háve lés sejn, és össze rám, patur. Ugye akkor a Talmud elmagyarázza. Ha darasz valkál, ha ráugrott, széttépte és evett belőle, mielőtt még meghalt volna az áldozata, akkor föl van mentve a közterületen. Miért? Mert ez csak olyan, mint hogyha lelegelte volna a közterületen a zöldséget vagy a gyümölcsöt. Ez ugye abban a kategóriába tartozik, mint a fog a közterületen, ami föl van mentve a kártérítés alatt. Hiszen taraf lav urhehu, ugyanakkor viszont ha ráugrott az állatra és megölte az áldozatát, és csak utána esetleg evett belőle, akkor ott az ölés volt a cél. Ez olyan, mint az öklelés az ökörnél, és az a közterületen is kártérítésre kötelezett. Azt mondja, Talmud, a mémre, de tréfa láv urcheu? Aha! Akkor ezek szerint az oroszlánnak nem szokása, nem szokványos az oroszlánnál, hogy ráúrik egy más kártra, és csak úgy megöli? Azt mondja, Talmud, ha ez így lenne, akkor a következő mondatokban idézett oroszlános leírások nem állják meg a helyüket. Vannak olyan bibliai mondatok, ahol az oroszlánról, mint támadóról, gyilkos támadó állatról beszél. Te azt mondod, hogy nem szokványos az oroszlán részre, hogy csak úgy megöljön egy állatod, akkor mi az oka annak, valak szív, ájré, törjöv, bádégurra iszav, azt olvassuk a Nahum könyvében, az oroszlán gyilkol kis oroszlányai kedvéért. És megfojt kis oroszlányaiért. Mállett terefhajra, és megtölti zsákmányával lyukait, és barlangját elejtett állatokkal. Most ugye akkor itt mit látunk, hogy ő mégis elejt állatot, nem csak azért, hogy egyen belőle, hanem csak úgy elejti. Azt mondta, amúgy jó, de mindegyik miről szól, nézzük csak meg. Bádigur rajszav, bisfilgur rajszav, elejti a kis oroszlányaiért. Umechánik lelivaj rajszav, vagy a kis oroszlányaiért megfojt egy másik állatot. Mi mállett terev hajrav, bisfil hajrav, vagy megöl azért, hogy a lyukait, vagy a barlangjait feltöltse zsákmánnyal. Tehát akkor ezek nem az evéstől teljesen független ölések. De ha tánya, ve hén hájásnék most le hadszerenizak, tréfa, hadszerenizak, tarfa beim, a vachla, baszar, mesám, nezek salam, nezek salam. Azt mondtam, hogy várjunk csak, megint csak valami nem stimmel itt. Azt olvastuk egy brájtában, hogyha egy vad bejön a közt a kárvallottnak a területére, és ott megöl, elejt egy állatot, és utána eszik belőle, akkor teljes kárt fizet. Magyarul, elejt egy állatot, és utána eszik belőle, akkor teljes kárt fizet. Hogyha a megölés és utána evés, az olyan lenne, mint az öklelés, akkor nem teljes kárt fizetne, legalábbis a bölcsek szerint, ha csak nem Rabbi Tarfont követjük, hanem fél kárt. Akkor miért mondja azt, hogy mégis teljes kárt fizet? Akkor már ez ki nem tarfelániak? Szerintem, hogy nem. Itt is azért ölt, azért ejtette a vadat, hogy utána elvigye, és félretegye magának. Ha ahlaktánia, szerintem, de nem ezt mondja a szöveg, elejtette, és utána evett belőle. És én nimlachava ahla. Azt mondja, igen, elejtette, hogy félrevigye, de aztán meggondolta magát, és evett belőle. Najadina, azt mondta, azt onnan lehet tudni, vaj, de Smuel námi dilma hachihu. A másik pedig, hogy Smuel mondása maga is, aki azt mondta, hogy az állat elejt, és utána eszik belőle, az akkor köteles. Onnan tudjuk, hogy ott nem arról van szó, hogy elejtette azért, hogy elvigye, és aztán egyen belőle. Amarem náhon Yitzchak lec dadang tani, se tarfala niach, oi darsove achla. Azt mondja, Rav Nachman, nem teljes az a szövege a brájtának, a brájta szöveget úgy kell olvasni, s tarfala niach, hogy elejtett zsákmányt, hogy azt félrevegye, vagy ráugrott az átra, hogy egyen belőle, akkor ezekben az estek most elektál ezek sem. De Vina már kikamos múlva bári, de Vinának egy másik válasza van. Kikamos múlva bári tárbusz, de Vina szerint Smuel, amit mondott, azt eleve egy idomított oroszlánról mondta. Libad Rabbi Lazar, Damar Láv Urchei, és Rabbi Lazar véleménye szerint, aki ugye azt mondta, hogy egy idomított oroszlának nem szokása harapni, vagy ölni, és ezért van fölmentve. Ihachi a filut darsa, bocsánat, ezért nem, bocsánat, nem van fölmentve, ezért ezért. Darasz Rachel Patul. Igen, ezért nem szokványos, hogy bármilyen módon ráugorjon egy másik állatra, és abból legyen. És mert nem szokványos, ezért ez olyan, mint a nem öklerős ökör általi öklerés, ahol csak fél kárt kell fizesse. Iachia finu darsan nami lechájv, ha viszont ez így van, akkor a közterületen miért van fölmentve, ha nem megölt, és utána evett belőle, hanem rögtön ráugrott és evett. De Ravina lava Shmuel itt már elemez nisze. Erre azt mondta, hogy igen, Ravina valójában nem Shmuel mondására értette, amit mondott, hanem a misnánkra. Kitanim ezt nisze, be áré tárbus, be libad rabbi laze dame lavurhej. A misnára értette. Mit értünk azzal, hogy a misnára értette? Amikor a misna azt mondta, hogy ha egy állat bejött az a, nem is a misna, hanem Brájta, azt mondta, hogy ha egy állat bejött a kárvallott területére, és ott elejtette egy állatot, és evett belőle, akkor teljes kárt kell fizessen, akkor erre mondta azt Ravina, hogy egy idomított állatról van szó. Ihachi haci nami, haci nezekba illeslumi. Akkor viszont, hogyha egy idomított állatról van szó, akkor annak nem szokása ilyecse, akkor miért nem fél kárt fizet? De jájed. Azért, mert már visszaeső volt. Ihachi mai hajdek tanila gábé tuldod a sén, gábé tuldod a keremba illemiszni. Azt mondja, jó, de akkor nem a fognak a kategóriája alatt, hanem a szarv kategóriája alatt kellett volna tanulja. Azt mondja, hogy igen, jogos, kássia, ez egy jó kérdés. Oké, mindenesetre akkor a Vina magyarázata nem volt olyan erős. Összefoglalva, akkor Shmuel feltetően mégsem egy idomított oroszlánról beszélt, hanem egy sima oroszlánról, és érdekes módon a sima oroszlánnak nem szokása, hogy elejtsen egy állatot, és úgy, hogy nem rögtön eszik belőle. Tehát, hogyha ilyet csinál, akkor azt nem az evés céljából csinálta, akkor az olyan, mint egy állat, amelyik haragból öklel, akkor az ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni. Jelesül, hogy mindenképp felelős vagyok, független attól, hogy közterületen vagy magánterületen történt, de csak fél kártérítésre. Ha viszont úgy ugrat rá az állatra, hogy eszik belőle, akkor ha közterületen vagyok, akkor föl vagyok mentve a kártérítésről, ha akár vallott területén vagyok, akkor pedig köteles vagyok a kártérítésre. Teljes kára. Oké, kedves barátaim, továbbra is a Tam és a Muet közötti különbségről lesz szó, és egy új misnához érkeztünk. Mábén Tam le Muet, mi a különbség a Tam és a Muet között? Tehát a jámbor állat és a visszaeső, vagy az eleve kár okozásra hivatott állat között. És a haszom és állam hecin ezek még ufa, salam jön állja. A tám az csak egy fél kárt fizet, és soha nem többet, mint az állatnak, a testének az értéke, tehát a kár okozó értéke. A muad az teljes kárt fizet, akkor is, hogyha az több, mint a saját testének az értéke, ráadásul minha állja, a legjobbból. Hogy mit jelent a legjobb, arra mindjárt rá is fogunk térni. Máj állja, mit jelent az, hogy a legjobb, kérdezi a Talmud. Amire az, hogy múlösebben a hasz, a legjobb fajta, a legjobb minőségű vagyonából. A károkozó a legjobb minőségű vagyonából kell, hogy a kártérítést fizesse. Amire az, hogy múlösebben a hasz, és látjuk ezt az állja, a legjobb, vagy a legmagasabb, az a legjobb minőséget jelenti. Látjuk teljesen más kontextusban, különböző tórai vagy bibliai mondatokban. Hezkiáhu halála kapcsán azt mondja, Iskav Hezkiáhu, ima vajszav, ikfurubi, mállik kavrebnei David. Hezkiáhu megtért atyáihoz, és eltemették a legjobb sírok közé Dávid fiai között. Amire Lazar ben Mála egyszerűen Ulim sem is paha. Rebbi Lazar azt mondta, hogy ez mire utal? A leges legjobbak közé a Dávid házának családjával. Kik ők? Dávid és Salamon. Ve ígverübik vira isza, vese karlai bír Dávid és kibőm iskav, vese malab és szamim és zanim. Ennek kapcsán a Talmud folytatja, és azt mondja, hogy ugyancsak úgy szól az írás róla, és eltemették azon sírok között, amelyeket ásott magának Dávid városában, és elhantolták azon hantolásnál, amely teli volt fűszerekkel és zinimmel. Májbe szamimbe zinim. Mit jelent ez, hogy fűszerekkel és zinimmel, illatos fűszerekkel és zinimmel, amelyem Lazar zini-zini. Ez zini-zini. Mi ez a zini-zini? Amikor nagyon sokféle fűszer és illatos szer van együtt. De Shmuel ben Achmeina már be szom, és a kolomriák bohem, balidei zima. A zin szót, de Shmuel ben Achmeina azt mondta, hogy olyan erotikus érzéseket keltő illatok, ha bárki megszagolja, akkor rögtön ilyen gondolatai lesznek. Oké, de ilyen környezetben, vagy ilyen finom illatok között temették el Hiszkiáut. Oké, ha már erről van szó, akkor a példabeszédek idézetét folytatja. Bocsánat, nem a példabeszédeket, hanem Jeremiásnak a temetését. Bocsánat. Hogy jön ez ide? Nem teljesen világos. Ki karu suha le lakdeinu u pachem tomnu le ragli. Egy pillanat megnézzük, hogy ennek ez hogyan kapcsolódik az eddigi témákhoz. Ugye eddig arról volt szó, hogy a legjobb helyen temették el, a legjobb hely, ez akkor ugyanolyan kifejezés, mint a legjobb értékű vagyon, amiből a kártérítést kell fizetni, tehát így ez így világos. Oké, az is itt kiderült, hogy az első mondat az Hiszkiáról szólt, a másik már nem Hiszkiáról, hanem Asszáról. Mind a kettő Júda királya volt, és Dávid mellé, vagy Dávid városában temették el. Oké, tehát akkor még egyszer. Kezdjük előről. Az volt a kérdés, Mája Hália. Mit jelent az, hogy Hália a legjobb? Erre azt mondta, hogy Lazar, ez a legjobb minőségű vagyon, amiből kártérítést kell fizetni. Ezt a kifejezést a legjobb az ezt jelenti. Ezt látjuk Hiszkiáú temetésénél is, akit a legjobbak közé temettek. A legjobba temettek, az azt jelenti, hogy a legjobb tagjai, a család, a Dávid családjának legjobb tagjai közé. Ha már erről van szó, akkor a következő részben arról beszél, hogy van egy másik Dávid házabeli király, Asza, akinek a temetéséről azt mondja, hogy eltemették Dávid városában, és fűszerek és zinim közé. Mi az a fűszerek és zinim? Rebbi Lazar azt mondta, zine-zinein, sokféle fűszer. Rebbi Shmuel ben Achmeina pedig azt mondta, hogy a zinin az egy olyan típusú fűszer, vagy illatosítószer, aminek van valamilyen erotikus hatása. Gondolatokat keltő hatása. Ha már erről volt szó, és itt egy vitát idéztünk Rebbi Lazar és Rebbi Shmuel ben Achméni között, akkor idéz a Talmud egy, most egy másik vitát is a két rabbi között, Jeremiás szövegéből, a Jeremiás azt mondja, ki karusuha lelachdeini upachim tom leraglaj, az ellenségei, ki karusuha, egy gödröt ástak, hogy el, hogy csapdába ejtsenek, és hálót tettek a lábaim alá. Mit jelent ez? Blaz Ramesek a Zsdúmi Zajna. Blazor szerint Jeremiást hamis váddal megvádolták, hogy egy viszonyt folytatott egy prostituáltal. Shmuel ben Achméni a másik a Zsdúmésis is, Shmuel ben Achméni szerint pedig megvádolták, hogy egy férjezett asszonnyal tartott viszont. Ez a gödör, amit ástak neki, vagy ez a csapda, amit felállítottak neki, ez vagy egy prostituált csábítása, vagy egy férjezett asszony csábítása volt. Mislemán damasak a zsdúmi zajna, hányleg szív ki suha muka zajna. Ha ez egy prostituált volt, ahogy ezt Rabbi Lazar mondja, akkor érthető, hogy ez hogyan ide, mert a suha, ami egy gödör csapda, ezt a kifejezést használja Salamon a példabeszédekben, amikor azt mondja, ki suha a muka zajna, mint egy mély gödör, olyan a prostituált. Elmán damasak a zsdúme is máj suha. Ha viszont egy férjezett asszonyról van szó, akkor hogyan ide a suha kifejezés? Amár és az is, mint Afka Miklás zajna, azt mondja, miért a férjezett asszonyjal együtt lét, az nem olyan, mint egy prostituáltal együtt lét, az is olyan szemérmetlenségnek számít. Mi is lehet, de a másik az domény, és is hány nőkszi várta a semmit át, ez kalac, azt mondom, a lajlamusz. De már most hozom, hogy zajna máj a lajlamusz. Ugye folytatja Jeremiás, és azt mondja, de te Isten tudtad, hogy minden szándékuk az volt, hogy én meghalljak. Hogyha ez, akkor ezt a mondatot is értelmezzük az előzők fényében, hogyha egy férjezett nőnek a csábításáról volt szó, akkor érthető, hogy mit jelent az, hogy azt akarták, hogy meghalljak, mert egy férjezett nővel való együttlét az halálbüntetéssel jár. De ha csak egy idézelbe vett egyszerű szemérmetlenségről, prostituáltról volt szó, akkor azért nem jár halálbüntetés, azért miért mondta volna azt, hogy halált akartak rám? És lichul a bértit. Azt mondja, mit jelent akkor inkább az, hogy bedobták egy agyagos gödörbe. Ugye miről van szó, hogy Jeremiás ugye megjövendölte azt, hogy Babilónia el fogja pusztítani Jeruzsálemet, de mint a rossz hírmondót, Citkiáú király nem nagyon szerette, és inkább nem akart, hogy ilyeneket mondjon, és bedobták egy gödörbe, hogy ott meghaljon. És ez erre utal itt, nem az előbbi vádakra vele szemben, hanem erre utal Jeremiás, azt mondja, hogy a halálmat akarták. Darás rá, májdik szív, jú, muhsalim, lefonecha, ve észapecha, aszebohem. Mit jelent azt, mondta Rava, amit itt imádkozott Jeremiás, és azt mondta Istennek, legyenek teléd dobva, és haragod idején, bánjál velük. Amár Jirmielif nélkodás barkori bajn, és lajom, Jirmiel így szólt az örökkévalóhoz. Világok ura, a filu sása, aiszincs dokák, silambivné adom, se én nem ugadom, de is lőjkám nem szakad. Bánjál el velük, hogy még akkor is, amikor jót akarnak tenni, annak a jutalmát ne kaphassák meg. Hogyha például jótékonykodni akarnak, akkor rendezd úgy, hogy az a jótékonyság egy arra nem hivatott, érdemes embernek jusson, és így ne járjon nekik jutalom a jótékonyságukért. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma este. Holnap este rendületlenül fogjuk folytatni. Addig is kívánok mindenkinek egy további szép estét. Nem tudom, hogy áll a meccs, ki nyert, de mindjárt ki fog derülni. Köszönöm szépen, a legjobbakat kívánom nektek. Köszönöm, Mária. viszontlátásra, viszont hallásra.